hogy ezek, ezt felerősítik ezek a fentről a fényképezett jelenetek, az asztalt fentről fotózzák, meg hogy nagyon sokszor egyedül vannak abban a viszonylag rövid jelenetben a szereplők.
Igen, és az anyuka egy pszichológussal készíti fel magát erre a meglehetősen számára traumatikus találkozásra, hogy jön a két lánya hozzá. Hogy lehet ezt ki elviselni?
Igen, és a Vicky Krisztus által játszott figurának a barátnője meg is kérdi, hogy ti évente egyszer találkoztok csak. Tehát meghökken ezen, és ez az egy találkozás is milyen kínos, és mennyire hazug. Tehát, hogy ehhez képest a harmadik rész egy nagyon bensőséges, illetve bensőségesnek tűnő, mert a film zárlata, mintha azt sugálná, hogy ez a testvéri kapcsolat itt meg fog szakadni, és nem biztos, hogy fog folytatódni. Ugye meg elmennek a garázsba, megnézik a szülőknek a holmiát, rácsodálkoznak, hogy mennyi mindent hagytak ott, és úgy zárul a film, hogy a két testvér távolodó alakját látjuk.
Nagyon sok szimbólum van, ami mind a három történetben megjelenik. A gördeszkás gyerekek, a gyerekek, hát fiatalok, a víz.
Ez inkább motívumok ezek, tehát amik ismétlődnek, mert valahogy össze akarta kötni a három történetet, és ugye a gördeszka megjelenik mind a három, a gördeszkázó fiúk, amit autóból látnak, a Rolex óra. Mindig valaki van egy Rolex óra, amit a többiek észrevesznek és megdicsérnek, illetve hát a víz ontológiájáról folyik eszmecsere mind a háromba. A gördeszkásokról a Jarmusch azt mondta, hogy ez a szabadságot akart ezzel kifejezni.
Ez viszonylag világos üzenet volt.
Ezután való sóvárgást. Mm-hmm.
Hát meg az önazonosságot talán, tehát a fiatalságnak az önazonosságát, amikor nem kell még semmit titkolni, meg maszkolni olyan szinten, mint ahogy a jelenetekben láthattuk.
Szerintem egy nagyon, nagyon érzékeny és nagyon, nagyon összetett film. Én például nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyiben kötődik az utolsó, a harmadik epizód a másik kettőhöz, és mennyire másabb, pozitívabb, tehát hogy ne legyen teljesen negatív képünk a szülő-gyerek kapcsolatról, a testvérek egymáshoz való kapcsolatához, és inkább ott sokkal több pozitívumot éreztem. Tehát mindenkinek ajánlom a filmet, mert egy nagyon érdekes, nagyon jók a színészek, és egy nagyon sok szállal kötődik a Jarmusch életműhöz. Ugye a Jarmusch majdnem mindegyik filmjében utaztatja a szereplőit. A Road Movie az egyike. Itt is megjelenik, hiszen autóval érkeznek, és már az autóban megismerkedünk a szereplőkkel. Azon kívül a már a csendről beszéltünk, és a zene is fontos szerepet tölt benn helyenként a filmben. Ezek mind-mind a Jarmusch filmek sajátosságai.
Köszönöm, Misi. Mi lesz a következő film, amit meg fogunk nézni?
Ugye arra gondoltam, hogy a Sorrentino új filmjét fogom ajánlani, Kegyelem címűt. Bár nem, én kevesek közé tartoztam, akinek nem tetszett a Nagy szépség, de például a két filmjét én is szerettem, a Silvio és a többiek, ami egy politikai szatíra volt a Berlusconiról, illetve az Isten markában, ami egy nagyon jó coming of age történet volt, és ez a Kegyelem című film is egy politikai szatíra, vagy egy politikai történet.
Köszönöm szépen, akkor március 28-án visszatérünk Sorrentinóra.
Tu as ce monnaie, je rentre au bout. reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Rutka Éva és a Víg Színház címmel virtuális kiállítást készített a Víg Színház és a port.hu. És amikor néztem, az volt az érzésem, hogy itt egy másik főszereplő is van, nem csak a Rutka Éva, hanem a fotós Keleti Éva, aki most itt van a vonalban. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
Jó reggelt!
Néztem az albumot, és akkor az első kép az 1957-ből való, majd egyszer csak 63-ban megjelenik az ön első fotója a Rómeó és Júliából, és utána az az ember érzése, hogy akkor hívtak másik fotóst, amikor ön szabadságon volt, vagy náthás volt.
Hát nagyon kedves, valóban abban az időben én házi fotósa voltam a Víg Színháznak, és hát minden produkciót és minden megmozdulásukat fotografáltam. Itt természetesen, ami a Rutka Évával történt, tehát az is a gépem elé került.
Hogy lett ön a Víg Színház fotósa? Hogy ment ez akkor, 63-ban?
Hát nézze, hogy ment, ezt én nem tudom. Én az MT-nél dolgoztam akkor, és imádtam a színházat, és hogy ha egy módon volt, akkor minden bemutatóra elmentem, illetve abban az időben voltak ilyen kérdezési próbák. És a lényege az, hogy egy idő után már szóltak, hogy gyere ezért, gyere azért, és én valahogy úgy hazamentem a Víg Színházba abban az időben, és megmondom őszintén, hogy ez a mai napig tart. De ha még most is hiszem magammal a fényképezőgépet, nem igen, a Dolph Petivel csinálta, aki most az igazgatója a színháznak egy sorozatot.
Mondja, ezek a képek, ezek próbákon, vagy a fő próbán, szóval hogy megy ez,
hát,
hogy...
Ez vegyes. Általában van egy fényképezési próba, de én nem szerettem azon fotografálni, mert akkor a színész viselkedett, tehát tudta azt, hogy őt most fotografálják. Bocsánat.
Semmi baj. Illetve hát nem örülök, hogy köhög, de... megvárjuk.
A csinálj ilyenkor hívta a fotósokat, de így legszívesebben beosodtam volna a színházba, hogy ne tudják, hogy ott vagyok, mert ha tudják, hogy ott vagyok, akkor mondtam, viselkednek a színészek, és az nem jó. Az a jó, hogyha úgy viselkednek, így ezt ilyenben mondom, hogy ahogy élnek, tehát azt kell fotografálni, ami a mindennapi életük, amihez hozzátartozik az, hogy színész fényképezik őket, tehát nem kell másképp viselkedni.
Könnyen befogadta önt a színház?
Nagyon befogadott, ha ezt lehet így mondani. Sokat voltam velük külföldön, sokat utaztunk, minden apró eseményben ott voltam, tehát majdnem, hogy mondhatom azt, hogy a tagja voltam a Víg Színház társulatának, úgyhogy kaptam is tőlük egy pár évvel ezelőtt egy Hevesi Sándor díjat, amire a legjobb büszkében a sok közül. De a évvel való barátságom az egész különleges út, úgyhogy bocsánat, de úgy látszik valami.
Semmi baj. Ellenünk dolgozik a kölgés.
Igen.
De nem hagyjuk magunkat. Mondja, könnyen ment a beilleszkedés? Tehát, hogy nem kellett semmi, nem erőködés, vagy egyszer csak...
Ez az égegy világom, az égegy. Egyszerre csak ott voltam. Egyszerre csak a Éva megkérdezte tőlem, hogy a gyereket az iskolába, ha kap egy intőt, akkor te mit csinálsz, akkor hogy tanulsz a gyerekkel. Tehát egy ilyen hétköznapi nő, két nő kapcsolata volt. Eljutottunk odáig, hogy az öltöztető nőjével többször megkérdezte, hogy milyen a sminkje, hogy erősebben sminkeljen vele, vagy nem. Volt úgy, hogy gondolában ilyen, hát az öltözőből leszaladt a nőtőtére, és kérdezett valamit. Tehát egész különleges kapcsolatom volt, és arra vagyok büszke, hogy az Évának a legjobb barátnője a Szatmári Liza volt, és a barátságot mi folytatjuk, tehát ha nem is olyan szorosan, de Lizácska pont olyan öreg, mint itt vagyok, és azért időnként, hát az időnként olyan havonta egyszer-kétszer telefonálgattunk egymásnak, és hát mi a téma, Rutka Éva.
Hát mi sem bizonyítja jobban, hogy ön nagyon jó kapcsolatban volt a Rutka Évával, hogy hát egy komoly fotósorozatot csinált róla és a Latinovi Zoltánról, a férjéről.
Igen, igen, igen. Hát nézzel, a életem talán mondhatni úgy, hogy a főművei közé tartozik az a sorozat, amit Latinovi Zoltánnal is belekészítettem. De én nekem a munka során, amit a munkát csak idézőjelesen mondom, az Éva volt a fő szempont. Tehát én az Évát azt szerettem volna meglesni, úgyhogy ne érezze azt, hogy egy fotós van a szobában, és azt hiszem, hogy ez sikerült.
Hát azt hiszem, hogy ez a legnagyobb művészet egyike. Mert jó, fényképezni se baj, ha tud az ember, de hogy eltűnni tud-e a fotós, az egy kulcskérdés.
Hát az a legnagyobb hát, tudásnak kell, hogy legyen, hogy láthatatlanná váljon, tehát hogy úgy éljék a napjaikat, ahogy máskor, és ne legyen itt különbség, a fotós ott van, vagy nincs ott. Hát ugyanúgy reggeliznek, öltözködnek, sétálnak, rádiót hallgatnak.
Nevetnek, sírnak.
Igen. Így van, így van. Nagyon nehéz elérni, de ha elértem, akkor én szoktam mondani, hogy olyan a lélek, mint egy ilyen szalomeféle kétfátyoltánc, és hogy vetkőztetjük a lelkünket, dobáljuk le a fájtlakat. Hát egészen mesztelenre nekem nem sikerült senkit levetkőztetni, de ezen a fotózáson azt olyan 5-6 fátyol lement, a hetedik az sosem megy le, mert az én vagyok, és az én titkom.
Igen, persze, persze. Még egy olyan fotó van, amit én nagyon szeretek, amit nem ön csinált, hanem a Tóth Évi, aki az asszisztense volt, amikor áttért a digitális fotózásra, ami egy külön adást is megérne.
Igen.
És a Törőcsik Marit fotózta, és utána együtt sétálnak kart-karba öltve a Törőcsik Marival, és ezt fotografálta a Tóth Éva, és ez egyszerűen valami gyönyörű fotó lett. Azt hiszem, hogy ezt ön is szereti, Fábia, ezt a fotót.
Éva, azt hiszem, hogy
ja, Fábia, bocsánat, igen. Elnézést.
Igen. Hát igen, mert ez tulajdonképpen ez a velemi fotózás, ez az utolsó emlékem és találkozásom a Marival, mert azt hiszem olyan kora tavasszal készült ilyen márciusban, és a Mari ősszel elment, úgyhogy érdekes lenne egyszer, nekem lenne érdekes végig gondolni, hogy hány színésszel voltam olyan igazi barátságban, ami túlmutatott a fényképezésen, és igazi emberi kapcsolat volt. Fotóztam én a Marit a fiával, a lányával. Ezek ilyen nagyon, megint csak az idézőjelet tudom mondani, bensőséges képek, amik csak akkor születhetnek meg, hogyha azok a szalomefákra egy kicsit szellemnek.
Azt mondják, vagy azt lehet úgy hallani fotós körökben, hogy a fotós az egy magányos farkas. Ön milyen kapcsolatot épített a kollégákkal, még mielőtt szerkesztő lett volna? Tehát amikor csak idézőjelbe téve fotózott.
Nézd, ez egy nagyon nehéz és komplikált dolog, mert akkor, amikor az ember sikeres, akkor nem biztos, hogy a kollégáival jóban van. Ha nem sikeres, akkor rengeteg barátja van. Na most én nekem sikerült találni egy olyan hidat találnom a társaimhoz, hogy nem csak irigyeltek, vagy nem csak rosszakat gondoltak, hogy finoman fogalmazzam, hanem szerették és várták, hogy mit csinálok, és mi a következő lépés. Úgyhogy nézd, ez nagyon emberi és nagyon különböző, mindenkivel másfajta kapcsolatom volt. Ahogy öregettem, és ahogy kevésbé voltam konkurens, sokkal jobb volt a kapcsolatom, mint a fiatal felmenő fotográfusnak. Hát ez is egy külön könyvet érdekel.
Igen. Igen, de nekem az a tapasztalatom, hogy akinek, tehát ugyanazon a pályán nyilván nem jó lenni, de még az se olyan vészes, tehát hogy itt inkább a kevésbé jó fotósok az, akik inkább ágálnak, vagy irigykednek.
Hát általában így szokott lenni, aki nem jön rá arra, hogy ő nem azért nem éri el azokat a sikereket, vagy eredményeket, mert valaki gátolja, hanem hát képességesnek kell lenni. Úgyhogy...
Ennek szorgalmasnak azért az se baj.
Igen.
Éva, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
És elnézést a költség.
Jaj, dehogy is. Hát reméljük, hogy átmeneti is.
Mindig örülök, hogy a Rutka Éva szóba kerül.
Hát sokan vagyunk ezzel
köszönöm.
Így. Sokan vagyunk köszönöm ezzel
szépen.
Így. Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Jó, bulást kívánok.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A telefonvonal másik végén Nuber Anikó, azt egy héttel korábban vesszük fel, mert a jövő héten, szombaton nem leszünk Budapesten, úgyhogy előre felvesszük az adást. Úgyhogy én azt kérdezem először Anikó, hogy most egy ilyen furcsa helyzet van, hogy még már nincs tél, de még nincs tavasz. Hogy ilyenkor mit mond a kínai orvoslás, hogy mit kell tegyünk? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Igen, ez nagyon érdekes, mert ébredezik a természet, ébredezik a szervezetünk is, ébredezik a yangunk, ugye eddig ugye a télben voltunk, most pedig egy átmeneti időszak van. És ugye jön a tavasz, és a tavaszhoz tartozik a máj és az epehólyag, ugye egy új szervünk fog beindulni, erősödni, és ahogy ébredezik a yangunk, úgy ébredezik a csí, feltör a csí, emelkedik a csí, a vércsí mozog, és elindul egy erős mozgás. De azt mondja a hagyományos kínai orvoslás, hogy óvatosan. Tehát, hogy ugye fűszeresebb ételeket ettünk, de most már ne együnk annyira sok fűszeres ételt, meleg ételeket ettünk, de most már egy kicsit be lehet hozni a friss fűszereket, a friss növényeket, és a fűszeresebb, zsírosabb ételeket, amitől majd most már panghat az étel a szervezetünkben, azt pedig fokozatosan szorítsuk vissza. Nem azt jelenti, hogy holnaptól már csak friss zöldségeket és zöld turmixokat ígyunk, hanem igenis meleg ételeket együnk, de hozzunk most már be friss zöldségeket, csírákat, ugye a tavaszhoz a zöld szín tartozik, és ez a természetben is megtalálható, ugye ez fa elem, a máj, és a máj csí ilyenkor feltörekszik, ugye a fákon is rügyezik, ugye a fák is rügyeznek, és itt nagyon fontos a májnak a szerepe. A máj szerepe a szervezetben, ugye azt tudjuk, hogy az éjszaka méregtelenít, a vérhez kapcsolódik, a vérnek a tárolása, ezért fontos, hogy éjszaka feküdjünk le rendesen, hamar, és hogy ne legyen egy nagyon erős pangás. Ezt tudom, hogy egy furcsa így, hogy ugye a nyugati orvosláshoz szoktunk, hogy mit jelent ez a májcsi pangás, ez a máj pangás, ez azt jelenti, hogy funkcionálisan, tehát, hogy a májnak ugye a szerepe az, hogy szétterjeszt, lefele, felfele is terjeszt, mint a fa is, ugye felfele is törekszik, de lefele is megy a gyökere. Most, hogyha pang az étel, mert túl zsírosat teszünk itt tavasszal, akkor elindul egy ilyen belső pangás, belső hőség, ami ugye felfele száll, jön a szél, a meleg szél, a belső szél, és ugye Felfele megüt. Ugye a magyar mondás is azt mondja, hogy szélütés, tehát ugye a Kína is azt mondja, hogy középszélütés. Tehát figyelni kell, mert a máj szél az a fejünk, fölfele a fejünkhez megy, tehát nagyon ilyenkor tavasszal ugye fáj a fejünk. Az általában tarkó, oldalsó fejfájást okozhat. Akkor ugye előfordulnak ugye puffadások, mellkasi nyomás, bordaévi nyomás, ezek mind-mind azért, mert nem jól az energia, a csi, nem jól mozog a szervezetünkben, de ezt nagyon sok mindennel meg lehet ugye akadályozni, először is ugye a táplálkozással, amire már mondtam is, ilyenkor a savanyú ételeket szereti a máj, meg a keserű ételeket, tehát egy savanykásabb ételeket együnk, például joghurtot nyugodtan lehet fogyasztani, vagy savanyú káposztát, csalamádét, akkor a jó emésztéshez, a májhoz ugye a keserű füvek, vagy keserű friss zöldségek, a csalán is nagyon fontos, vagy a medvehagyma, a retek, a rukkola, a zellerszár, ezek mind-mind nagyon jó májébresztő, máj megerősítő növényeink, amik ebből főzünk ételeket, vagy frissen is fogyaszthatjuk fokozatosan. Ami még nagyon fontos, az a fekete kömény mag. Az nagyon erősen méregteleníti a májat, és táplálja is a májat. Ez kapszulában is lehet, meg lehet venni, vagy pedig olajfolymájában cseppenként. Ez nagyon jó. Ugye fontos még az, hogy ugye nagyon stresszes sajnos a nyugati ember, sokszor észre se vesszük, hogy stresszben vagyunk, ha valakinek van okos órája, néha így bejelesz, hogy stresszes állapotban, miközben ül. Ennek ellenére nagyon erős a szervezetünkre ható stressz. Ezt is meg kell oldani, mert ugye a májhoz az ilyen dühítő,